Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, új esztendő utolsó napján, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, ezzel dicsérjük az Urat és hívjuk őt segítségül. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket hálaadással. A 264. dicséretet énekeljük végig. A 264. dicséret így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjére figyeljünk, ahogyan megírva találjuk azt a János szerinti evangéliumban, az evangélium harmadik részében, az első 21 versben. Ezt a kicsit hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az zugását, de nem tudod honnan jön és hová megy, így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéjét, most pedig jöjjetek, és adjunk hálát Istennek az ő igéjéért, és az ő kegyelméért, imádkozzunk együtt. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért. Hálát adni jöttünk eléd ma este, hiszen tudjuk, hogy előtted nem számít, hogy egy vagy ezer esztendő telt el, mi mégis határokat szabunk, időpontokat tekintünk, és most egy évre visszafelé nézünk, jöttünk, hogy megköszönjük neked ezt az esztendőt. Nem csak ezt, hanem mindent, hiszen tudjuk, hogy minden a te kezedből jön. Tudjuk, hogy semmi sem történhet anélkül, hogy te ne tudnál róla. És ha nehéz dolgok, fájdalmasak, szomorúak, próbák is történnek velünk, nehezen, de elfogadjuk, megértjük, igyekszünk megérteni, hogy minden, ami javunkat szolgálja. Urunk, valóban hálát adni jöttünk, mert mi tudjuk, hogy irgalmas és kegyelmes Isten van. És ennek az esztendőnek minden napja, minden perce és minden pillanata erről tanúskodik. Türelmes szeretetedről, irgalmadról, kegyelmedről, amellyel körülvetted az életünket, helyzetekről, amelyekben megsegítettél és mellénk álltál, és minden időről, amelyben valóban úgy tekintettél reánk, mint akik hozzád tartozunk, mint akik a te gyermekeid vagyunk ebben a világban. Fel sem tudjuk sorolni, mennyi mindenért kellene hálásnak lenni most, amikor összeszedni próbáljuk mindazt, a sok jót, amit velünk tettél ebben az esztendőjén. Urunk, sok minden van, és mégis segíts, hogy néhányat végig tudjunk sorolni magunkban is, egymás között is, hogy lássuk és téged dicsőítsünk mindezért. Urunk, köszönjük neked, hogy olyan sokszor ebben az esztendőben megállhattunk családokkal együtt, hálát adhattunk gyermekekért, akiket keresztelni hoztak. Hálát adhattunk azokért, akik azért jöttek, hogy megfogadják valóban a te neved ismeretére nevelik őket. Köszönjük konfirmandusainkat, akik most járnak, akik eddig jártak, akik fogadalmat tettek, a családokat, és mindazokat, akik imádságban hordozták őket. Urunk, örülünk neked, örülünk annak, hogy ebben az esztendőben többször elhangozhatott egy férfi és egy nő szájából, itt a templomban, a te színed előtt, az, hogy egymás mellett kötelezik el magukat. Imádkozunk értük, imádkozunk, hogy meg tudják tartani a fogadalmukat, hogy valóban az, ami igaz volt, hogy tőled rendelt dolog ez, az a valóságban is megtartást nyerjen. De nem csak értük, hanem mindenkiért, aki családban, házasságban él, köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy kegyelmesen megadtad a mi szeretteinket, akiket körülvesznek bennünket, akiket nem tudunk talán mindig úgy értékelni, mint ahogy kellene. De köszönjük, hogy vannak nekünk, és szolgálhatunk feléjük. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy volt vigasztalás ebben az esztendőben. Szomorúságban, gyászban, koporsó mellett is, ravatalnál is volt vigasztalás tőled. Volt vigasztalás akkor, amikor a dolgaink nem sikerültek, a kudarcok idején, a megcsúfolódások idején, te ott maradtál nekünk. Urunk, köszönjük a betegségben való megtartást, a felgyógyulást, köszönjük azokat, akik betegek mellett kitartottak, és ők róluk gondoskodtak. Köszönjük még egyszer szeretteinket, akikkel megajándékoztál bennünket, hálát adunk értük is. De nem csak a családunkért, rokonainkért, hanem a mi magyar hazánkért, amelynek im polgáraivá döntöttél és tettél. Köszönjük neked, hogy megtartottad ebben az évben is ezt az országot, és hogyha nehézségek között is de mégis te voltál az, aki vigyáztál ránk és megóvtál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy békesség volt, hogy nem háború dúlta a földjeinket, házainkat, városainkat, nem bombák hullásától kellett rettegnünk, hanem te adtad a békét. Urunk, bocsásd meg, olyan sokszor hálátlanok voltunk, olyan természetesnek vettük, hogy mindez évről évre így lehet közöttünk. És köszönjük a gyülekezetet. Köszönjük neked a testvéreket, az ige hirdetést, a megszólalásodat, a dicsőítéseket, a közös éneklést, minden élményt, amelyet adtál, veled való találkozást ebben a közösségben. De nem csak ezt a gyülekezetet, hanem köszönjük református anyaszentegyházunkat, amelyet megóvtál ebben az esztendőben is, és minden keresztjént, akik bizonyságot tudtak rólad tenni. Urunk, sok személyes élmény, személyes imádságunk van. Köszönjük, hogy van, aki egy házért adhat hálát, van, aki a gyermekéért, unokájáért. Köszönjük, hogy a gyülekezetben gyermekek születtek. Köszönjük, hogy örvendezhettek nekik azok, akik ide járnak, és mi együtt is örülhettünk. Köszönjük, hogy vannak olyanok, akik most is gyermekeket várnak. Kérünk értük is, hogy állj melléjük. Köszönjük, hogy van, aki hitben járó gyermekétért adhat hálát neked. Köszönjük, hogy olyan sokszor, sokan tapasztalhattuk meg, sokféle helyzetben, hogy az imádságainkat meghallgattad. Köszönjük, hogy valakinek új hazát adtál, hogy megtartottad a szülőket és a nagyszülőket. Köszönjük az összes lehetőséget, amivel elhalmoztál bennünket ebben az évben. Köszönjük, hogy volt örömünk és volt sikerünk. Köszönjük, hogy nehéz időkben is mindig számíthattunk rád. Urunk, sorolhatnánk egyen-egyenként, mennyi mindenben voltál ott velünk, amit észrevettünk, ami fel sem tűnt. Lehet, hogy mi sokszor jobban láttuk a nehezet, jobban láttuk a próbákat, sokat panaszkodtunk. Urunk, köszönjük, hogy nem csak panaszra van okunk, hanem kegyelmednek az ereje tartott meg bennünket. Így adunk most hálát, úgyhogy felsorolni sem tudjuk mennyi mindenért. Hálát adunk neked, téged dicsőítünk, aki ennek a világnak az ura vagy. Jöjj, és légy a mi életünknek is az ura. Most és mindenkor, az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg a mi imádságunkat, és fogadd el a mi dicsőítésünket és hálaadásunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 377. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. A 377. dicséret harmadik verse így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, János szerinti evangélium harmadik részében, a 16. versben így. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban úgy alakult, hogy szinte a mai igénk, amely előttünk van és amelyet felolvastunk, és melyet azt gondolom mindannyian nagyon jól ismerünk, egyszerre foglalja össze ennek az esztendőnek azokat az eseményeit, azokat a helyzeteit, ami miatt hálát kellene adnunk. Mi is történt? Mi történt ebben az esztendőben? Az, hogy Isten szerette a világot. Szerette a világot, szerette a mi életünket, szerette a mi magyar nemzetünket, református egyházunkat, Isten szeretett bennünket. Hogyha visszatekintünk, Isten szeretetét kell látnunk, gondoskodását, türelmét, megbocsátását minden napunkban és minden időnkben. Ez azonban nem, mindannyian tudjuk, hogy nem ebben az esztendőben kezdődött. Nem most indult el Istennek ez a szeretete, ez a munkája, az ő kijelentése ebben a világban, hanem sokkal korábban. És nem előzmény nélküli mindaz, ami történt. Nyilvánvaló, hogy itt Jézus megtestesülésére, szolgálatára, munkájára, üdvözítő szolgálatára, életére, áldozatára utal ez az ige. Az előzmény, nagyon fontos, azt gondolom, hogy ennek az előzménye nem úgy van bennünk, mint ahogy rajtunk kívül áll. Szóval inkább azt mondom, hogy rajtunk kívül van az előzménye. Bár ez csak félig igaz. Össze-vissza beszélek, úgy tűnik, de mindjárt megmagyarázom. Tehát nem rajtunk belül van ennek az előzménye, mert nem arról van szó, hogy mi kiérdemeltük volna, hogy ez valóság legyen Isten szeretete ebben a világban. Nem arról van szó, hogy olyan jó lett az emberiség, már mint mi magunk egyen-egyenként, hogy az Isten azt mondta volna, hogy hát ezek egyre jobbak, egyre jobban igyekeznek, egyre jobban szeretnek engem, egyre jobban szeretik egymást, meggondolom magam. Akkor mégis valamit teszek most már értük, mert most már megérdemelték, hogy ezt megtegyem. Semmi ilyesmiről nem volt szó. Éppen ellenkezőleg. Hogyha mi benne vagyunk ebben az egészben, akkor csak úgy vagyunk benne, mint kegyelemre szorulók. Mint akiken Istennek megesett a szíve. Mint aki nem akarta, hogy elveszünk, hanem azt akarta, hogy örök életünk legyen. Úgy vagyunk benne, mint akik érdemtelenül kerültek ebbe bele, úgy, hogy nem számítottak erre, és nem számíthattak emberi ésszel, racionálisan arra, hogy mindezek így fognak történni. Kívül van rajtunk ez az esemény, mert, és ez a döntés, mert Isten az, aki ezt elhatározta. Ő az, aki úgy döntött, hogy ezt az utat fogja járni, ő az, aki meghozta azt a döntést, hogy elvégzi a világ megváltását, és meghozta azt a döntést, hogy nekem, nektek üdvösséget akar adni, történjék bármi is, akár a mi akaratunk ellenére is így akarja tenni, így akarja cselekedni. És így vitte mindezt véghez. Mert hogy ami emberi módon van, az mind ennek ellenére volt. Ismerjük a bibliai történetet, és látjuk, hogy Isten másképp is dönthetett volna. Látjuk, hogy az ember nem ezt érdemelte. Ismerjük azt a történetet, amikor a bűneset után, most hogy mennyi idővel azt nem tudom, mert itt az idők nagyon nehezen követhetők, azt írja a Biblia, hogy a bűn az elterjed és elkezd hatalmasodni a földön, és egyre nagyobb lesz a bűn. És Isten megbánja azt, hogy embert teremtett, és elhatározza, hogy elpusztítja mindazt, amit teremtett. És hogy özönvizet bocsát a földre, és az emberek megkapják azt, amit érdemelnek. De Isten olyan kegyelmes, hogy közben meglátta, hogy van valaki, aki vele jár. Van valaki, aki számára fontos az, amit ő gondol. Noé pedig kegyelmet talált az Úr előtt, és így ismerjük a Noé történetét, így valósul meg az, hogy ő és általa az állatvilág megmenekül ettől az özönvíztől, és újra folytatódhat az élet ott, ahol Isten megteremtette azt. De ez a történet mindenképpen emlékeztet bennünket arra, hogy mi könnyen kivívhatjuk Istennek a haragját. Emlékeztet bennünket arra, hogy ezt érdemelte az emberiség. Nagyon szép példája, ahogyan hittanul megtanultuk, gondolom mindannyian, ahogy ott van az égen utána a szivárvány, amely jelzi, hogy Isten szövetséget köt minden élővel, és megígéri, hogy ez nem fog többet megtörténni. Igen, ennek ellenére az emberek mégsem jobbak lettek, hanem újabb problémák, nehézségek adódtak. Újra olyan dolgokat terveztek, amit nem kellett volna. Legyünk olyanok, mint az Isten, építsünk tornyot. A Bábel tornyának a története meséli el, hogy milyen módon igyekezett az ember cselekedni, és mennyire nem vette komolyan Istennek a parancsát. És hogyha az Ószövetséget nem fogom végigmondani, de ha tovább kísérjük, azt látjuk, hogy Istennek a választott népe, akinek meg kellene mutatnia az Istennek a kegyelmét, meg kellene mutatnia azt, hogy milyen hozzátartozni, milyen az ő népe tagjának lenni, hányszor bukik el, hányszor figyel inkább emberi dolgokra, bálványokat imádnak, hányszor nem veszik komolyan Istennek a törvényét, akkor, amikor az egymáshoz való viszonyban kellene jobban odafigyelni arra, amit Isten elvár tőlük. És ezek után Isten mégsem azt mondja, hogy hát nem lehet ezzel az emberrel mit kezdeni, hanem dönt arról, hogy elküldi a fiút a világba. Ez az előzménye. Ez az előzménye, hogy Isten szereti a világot. Ilyen módon mutatkozik meg az ő szeretete. Természetesen ez az a világ, amit Isten teremtett. Isten szeret bennünket ebben a világban. Szeret bennünket, akkor is, hogyha mi nem voltunk ott, akkor, amikor az Úr Jézus emberré lett, akkor is, hogyha nem követhettük úgy tanítványként, mint az első apostolok követhették. Isten szerette ezt a világot, és szerette azokat, akik az övéi. Szerette azokat, akiket teremtett, és az ő szeretetével megtartani akart bennünket. Ez a gondoskodás az, amely körülveszi az emberiségnek a történetét. Körülveszi a történetünket, de egyszerre van benne mindaz, ami nehéz, ami gonoszság, és ami Isten ellenes, és egyszerre van benne az, amikor az emberek tudnak bizonyságot tenni Istenről, és tudnak ragaszkodni hozzá. Nem csak egy Noé, hanem mások is, akik Istennel járnak, akik Istenre hallgatnak, azok, akik Isten gyermekeinként élnek a világban. És így valósulhat meg az, hogy Jézus Krisztusban megtörténik a világnak a megmentése. Megtörténik mindenkinek a megmentése. Ez Krisztus által történik. A mi hitünk Krisztus által van. Mi keresztjének vagyunk, Krisztus hívők vagyunk, Krisztus követői vagyunk. Nem egyszerűen csak hívők, hanem olyanok, akik Jézus Krisztusban bíznak. Kicsit valami módon mégis olyanoknak kell lennünk, mint az első apostolok, akik Jézust követik, akik vele találkoznak, akik megbizonyosodnak arról, hogy az, amit mond, az helyes, és hogy az az út, amit ő jár, az a mi útunk is, és őt kell követni, utánozni, az ő példáját kell megvalósítani, amennyire tőlünk telik egyre inkább az életünkben. Ez az, amire elhívott bennünket Isten. Elhívott bennünket, hogy az övéi legyünk, és az ő gyermekeiként éljünk a mindennapban, mindennapokban. Itt is említi az ige, hogy nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ, ahogyan olvastuk. Isten terve az üdvösségnek a terve. Isten terve az, hogy azok, akiket kiválasztott, azok megtalálják őt. Istennek az a terve, hogy üdvösségre jussunk, és hogy ebben az üdvösségben megmaradhassunk az életünkben. Ez az, amiről szól az evangélium, ez az, amivel meg akar bennünket szólítani, ez az, amivel erőt ad, ez az, amivel elkísér bennünket egész életünkben. Isten az, aki kiválasztott, ő az, aki döntött mellettünk, hogy az övéi legyünk, nem csak ebben az életben, hanem az örökké valóságban is. Kedves testvérek, az, ami által az ember üdvözülhet, Isten döntése szerint a hit. Ez egészen megdöbbentő dolog. Minden esetben, amikor a konfirmandusokkal erről beszélgetünk, nagyon nehéz meggyőzni őket. Meg szoktam kérdezni tőlük, hogy hát hogy kerülhet valaki a mennyországba, hogyan üdvözülhet valaki. Akkor elkezdték sorolni, hogy hát jónak kell lenni. Mit is jelent az, ez már bonyolítja a kérdést. Aztán utána hát elmondják, hogy hát azért ugye mégiscsak egy lelkésszel beszélnek, templomba kell járni. És aztán utána jönnek a következő ötletek, és akkor szoktam mondani, hogy sajnos ez mind kevés, ez kevés lesz hozzá. Akkor utána elmagyarázom, hogy csak hit által lehetséges. Egyedül elég a hit, hogy elfogadjuk Krisztusnak az áldozatát. Eltellik egy hét, akkor jön a következő konfirmandus alkalom, megkérdezem, hogyan üdvözülhet valaki? Mi a válasz? Jónak kell lenni. Szóval összességében valahogy ilyenek vagyunk, azt gondolom, a legtöbben így gondolkodnak, valahogy ki kell ezt a dolgot érdemelni. Az üdvözülhet, aki valamit teljesít, aki valamit letesz az asztalra. De az a botrányos az egészben, hogy nem így van. Isten úgy látta jónak, hogy hit által. Leülök, elhiszem, igen mondok, üdvözültem. Ennyi. Ennyi. Bizonyos szempontból ennyi. Sőt, enélkül nem is történhet. Sőt, még azt is hozzáteszem, hogyha valóban így van, akkor nem csak az történik, hogy én ezt eldöntöttem, hanem az történik, hogy egyben azt is tudhatom, hogy Isten engem erre az üdvösségre már jóval korábban, mielőtt megszülettem, kiválasztott. Még akkor is, hogyha a döntés az én szívemben csak most született meg. Természetesen mi tudjuk, hogy a hit nem csak arról szól, hogy igaznak tartom mindazt, amit Isten kijelentett az ő igéjében, hanem arról is szól, hogy követem Jézust. A tanítványok hittek Jézusban, elfogadták azt, hogy ő a Messiás, és utána vele mentek. Utána igyekeztek megtanulni mindazt, amit Jézus tanított nekik, és aztán pedig igyekeztek ezt hirdetni, és a saját életükben megvalósítani. A hit egyszerre egy életforma is. Nem csak egyetlen döntés, hanem mindaz, ami utána következik. Mindaz, ami az egész élet, abban a tudatban és abban a bizonyosságban, hogy ez az Istennel való járás nem csak ebben az életben valóság, hanem az örökké valóságban is igaz tud lenni. Azt mondja, aki hisz ő benne. Hogyha hiszünk ő benne, akkor valóban igaz, hogy értünk jött Jézus Krisztus. Hogyha hisszük, hogy ő az Isten fia, ha hisszük, hogy az ő áldozata által, kiváltó, megváltó halála által nekünk Isten megbocsátotta a bűneinket, és innentől kezdve az övéi vagyunk, és őt atyának hívhatjuk, akkor értünk jött el Jézus. Értünk jött el, hogy az övéi legyünk, és örök életünk legyen. Mert hogy az ígéret, az az örök élet. Ebben az igében azért is szeretjük talán ennyire, minden benne van. Isten megelőző döntése, az ő terve, hogy szereti a világot, és aztán utána pedig az, hogy, hogy mit tesz ezért, és hogy hit által lehetünk az övéi, és benne van az, hogy az örök életet ígéri nekünk. Hát nem tudom, hogy ki mennyit tudna ebből elfogadni, mert sokszor, sok helyen megakad az ember hit nélkül. Hogy Isten valóban szereti a világot, valóban jót akar nekünk, azt akarja, ami nekünk jó, és hogy ő Jézus Krisztusban megbocsátotta a mi bűneinket, és hogy Jézus az ő fia, hogy ő a megváltó, és a Szent Háromság második személye. Igen, ezek nem egyszerű dolgok. Kimondani egyszerű, és milyen sokan megakadnak ezen, milyen sokan hitetlenkednek. Nem csak az örök életen, hanem azon is, ami előtte van. De Isten ennyire szeretett bennünket, hogy mindezt nekünk ajándékozta. Kiválasztottak vagyunk. Ő választott ki bennünket. Ugyanúgy, ahogy az apostolokat. Kiválasztott, hogy ismerjük ezt az igazságot, hogy erről bizonyságot tegyünk, meg hogy megéljük ezt az igazságot. Ez az ő döntése. És hogyha mi erre igen mondtunk, akkor erről kell, hogy szóljon az életünk. Erre kell igazodni, erre kell visszatérni, ezen kell járnunk, és erre kell figyelnünk. Bizony, Isten örömhírrel jött ebbe a világba. Az örömhírt mi most úgy értettük egy kicsit, mint Isten gondoskodó szeretetét, amelyet visszatekintve láthatunk az évnek, a napjain és az életünknek a történetén. De ez az örömhír olyan örömhír is egyszerre, amely át akarja formálni az életünket, amely mássá akar tenni bennünket, amely biztat bennünket, hogy mi valóban merjünk mások lenni. Nem olyan tucat emberek, akik ebben a világban járnak, hanem hogy ismerjük meg azt, amire Isten igazán kiválasztott bennünket. Mert én hiszem, hogy Isten nem olyanokat akar, akik ugyanolyanok és semmiben nem különböznek egymástól. Nem akar bennünket egyenruhába öltöztetni, ugyanolyan frizurát vágatni, mégpedig mindenkinek ugyanolyan szemüveget adni, és így tovább, hanem Isten használni akarja azt, amilyenné teremtett bennünket. Mindannyiunkat másmilyenné teremtett. Mások az erősségeink, és mások a gyengeségeink is. De mind a kettőt, mindent tud használni Isten az ő tervében, a mi életünkben. Hogyha hagyjuk, hogy formáljon bennünket, ha hagyjuk, hogy mindez az ő kezében, a neki való engedelmességben történjen meg. Kedves testvérek, így tekintünk tehát mégis vissza hogy Isten szeretete tükröződik ebben az esztendőben. Szeretet, amely nem függött tőlünk, irgalom, amely kijárott erre a világra, Isten kegyelme, amely jelen volt, és hiszük, hogy jelen lesz ezek után is. Persze, hadd mondjam el, hogy ez a kiválasztottság, ez nem olyan, mint a, bocsánat, a hasonlatért, a kommunizmusban az élcsapat dolog volt. Akik idősebbek, azok tudják, hogy ez mit jelent, most nem magyarázom el. Nem arról van szó, hogy mi különbek lennénk a többiektől. De arról igenis van szó, hogy Isten azért választott ki bennünket, hogy úgy, ahogy Jézus értünk és miattunk jött erre a világra, mi is tudjunk másokért imádkozni, mások felé szolgálni, és az ő evangéliumát mások felé hirdetni. Nem azért, mert többek vagyunk, hanem azért, mert többet tudunk. És jobban látjuk a mi bűneinket, jobban látjuk Istennek a bűnbocsánatát, és jobban látjuk az ő irgalmát. Ebben erősödjünk meg, és ebben maradjunk meg. És ne feledjük, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkoztunk együtt is. Most imádkozunk külön-külön, egyenként a helyünkön először, a hálaadás szavaival is, és a köszönetmondás szavaival is. Amen.
Befejező énekként énekeljük el a 283. dicséretnek az első és hatodik versét, vagy pedig mind a hat versét. Ezt most nem tudom, mert nincs kötőjel közben. Végig? Végig. Akkor a 283 mind a hat versét énekeljük el, és úgy kezdődik, egy pillanat, az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő áldó és megszentelő arcát te rejád, és adjon te néked békességet. Amen.